Annak érdekében, hogy megértsük a nyugati piacoknak és a nyugatnak a szerepét a kínai gazdaság történetében, vissza kell menni pár évtizedet. Amikor 1970-es évek végén Kína megindította a reform és nyitás modernizációs programot, abban óhatatlanul a külvilág felé való nyitás is megjelent. És ebben a tekintetben a nyugati világ kulcsfontosságú volt, hiszen a nyugati világ volt elsősorban az a piac, amely a kínai árukat fel tudta venni, és ez Kína számára ugye tőke beáramlást eredményezett. Akkor ezeken a piacokon megjelent, másodszor pedig maga a nyugati világ megjelent tőkével is, tehát komoly befektetések voltak Kínában, és ez nagyban hozzájárult, hogy már a Kína világ feldolgozókali nagy hatalma legyen. Tehát harmadik a technológiát, se felejtsük el, az a technológiai színvonal, amely Kína az 1970-es évek végén rendelkezett, az messze nem volt versenyképes a nyugati világnak a termékeihez képest, és szüksége volt Kínának, hogy ezekhez a technológiákhoz hozzáférjen. Tehát Kínának hagyományosan és évtizedekre visszamenően az elsődleges és kulcsfontosságú gazdasági partner a nyugati világ volt, az emberrel természetesen az Egyesült Államok volt a legfontosabb, Japán és Európa. Ez a kapcsolatrendszer ez már azért megváltozott. A 2008-as pénzügyi válság miatt ugyanis Kína elkezdett egyre jobban diversifikálni más piacok felé is. Persze korábban is nyitott a világ többi része felé, de ekkor elsősorban Afrika, Latin-Amerika, Közel-Kelet nyersanyag forrásként jelent meg Kína számára. A 2008-as pénzügyi válság után azonban egyre fontosabb piacként is megjelent Kína, kínai döntéshozók és a kínai vállalatok szemében, ugyanis abban volt érdekelt, hogy a termékeit minden szélesebb földrajzi körben nem csak a nyugati piacokra tudja eljuttatni, és ezzel növelve azt, hogy esetleg egyes régiók válsága, vagy valamiféle nagy csatai versengésből fakadó ilyen geopolitikai jelentét miatt gazdasági hátrány érje.
Mire lehet akkor számítani, vagy mi lesz Kína tekintetében a következő lépés? Továbbra is fontos lesz számára a nyugattal való kapcsolat, kereskedelmi kapcsolat, tehát Európával és az Egyesült Államokkal?
Természetesen továbbra is fontos lesz a kapcsolat ezekkel a gazdasági centrumokkal. A kapcsolatrendszer azonban jelentősen átalakul. Ugye korábban azért a nyugat felé komoly aszimmetria volt, Kína sokkal fejletlenebb gazdaság volt, teljesen más területen versenyzett a világgazdaságban. Emlékezzünk vissza pár évtizedre, még Kína olcsó textil termékekkel, majd olcsó műanyagokkal, olyan elektronikai termékekkel jelent meg, amely az igazából a nyugati világnak a gazdasági életében nem fokozott igazi komoly kihívást, hiszen ezeket a termékeket olcsón megvette, elfogyasztotta ezeket a termékeket. A mai kínai gazdaság azért jelent kihívást a fejlett nyugat számára, és elsősorban Dél-Korea, Japán és az Európai Unió érintett a következő években, mert Kína felzárkozott azokhoz a fejlett ipari országokhoz technológiában, amely a legmagasabb hozzáadott értékű termékeknek az előállítására képes. És ha belegondolunk, Európában az európai gazdaság gerincét a német feldolgozóipar adja, az a helyzet, hogy Kína jelenleg ezzel lett versenyképes, tehát az a kapcsolatrendszer, ami korábban inkább kiegészítette egymást, most felborul, és Kína versenytársként jelenik meg az európai feldolgozóipar számára. Tehát ez az új realitás, ezzel kell együtt élni. Persze ez kiegészül egy ilyen nagyhatalmi vetélkedéssel is, amely szép politikai felhangot adnak az egész helyzetnek, de összességében az az elsődleges konfliktus forrás, hogy Kína azokat a termékeket állítja elő, amit az európai gazdaság is előállít. És ez nem csak Európán belül, de a világ többi részén is versenyez, és bizonyos szempontból Kína versenyképesebb, mint az európai gazdaság. Egyik, hogyha arra gondolunk, hogy még mindig olcsóbb a munkaerő, olcsóbban használ energiát, lényegesen többet költ kutatás fejlesztésre is, amely szintén a versenyképességét növeli, és hogyha hatékonysági tényezőkre is gondolunk, a méret mennyire fontos a globális kapitalizmusban. A kínai piacnak a belső mérete egy olyan óvó környezetet jelent, amelyben ezek az ipari vállalatok fel tudnak nőni, és hát bizony versenyképesebb is lehet sokszor, mint az európai ipari szektor.
Beszélgessünk arról is, hogy akkor mindezek fényében mi várhat Európára, mi várhat az Európai Unióra, hiszen azt látjuk, hogy marad le mind kibocsátásban, mind technológiai fejlettségben az Egyesült Államoktól és Kínától is.
Én azt gondolom, az Európai Unió előtt két út van. Az egyik, ami politikailag nagyon jól eladható és mindig csábítónak tűnik, a bezárkózás. Tehát vámokkal megvédjük a saját piacainkat, politikai okokra hivatkozva próbáljuk ezt a versenyt elkerülni. A másik pedig, hogy valamilyen formában kiállunk és versenyzünk a kínai iparral. Erre is persze különféle módszerek vannak, tehát ez nem azt jelenti, hogy szabad piac lesz a megoldás, és ebben az esetben a kínai vállalatokkal mindig úgy kell versenyezni, hogy elmúlt évtizedekben a nemzetközi nemzetközi gazdasági intézményrendszer és a szabad piaci elvek megkövetelték, hanem valószínűleg megváltozik a világ, és szétesnek a korábbi szabályok, tehát új szabályrendszer mellett kell ezt megtenni. Én azt gondolom személy szerint, hogy az utóbbi úgy lenne lehetséges, hogyha vegyes vállalati formákat hoznánk létre Kína és az Európai Unió között, ahol kölcsönösen hozzáférhetnek egymás piacához, de cserében bizonyos tőke és technológia áramlásnak a biztosítása megengedett lenne, így tehát az európai vállalatok hozzájutnának azokhoz a kínai technológiákhoz is, ami jelenleg sajnos nincsen meg, hiszen alul finanszíroztuk azokat a kutatásokat, fejlesztéseket, ami szükségszerű lenne ahhoz, hogy ezt a versenyt tartani tudjuk. Én azt gondolom, hogy az a világ, ami hidegháború után meghatározta az életünket, az a szabályrendszer az fog módosulni, és ebben új megoldásokra lesz szükség. Tévesnek tartom azt a gondolatot önmagában, hogy ezt a versenyt korlátozzuk, és még akkor is, hogyha persze gyakran visszatér a retorikába, hogy Kína olyan eszközöket használnak, ami nem megengedett, valóban az állami támogatás elmúlt 20-30 évben egy olyan téma volt, ami elfogadhatatlan volt a szabad piac híveinek, ma azonban főleg a Covid óta azt látjuk, hogy a világ minden részét alapvetően avatkozik be a gazdasági folyamatokba, tehát az Európai Uniónak is, az európai gazdaságnak is egy új szemléletre van szüksége annak érdekében, hogy ebben a versenyben nem maradjunk alul.
Eljöhet ez az új szemlélet, avagy megvalósulhat ez a piac a szabad termék és technológia információ áramlással a nyugat, az Európai Unió és Kína között?
Én azt gondolom, hogy a tőke, technológia és egyéb dolgok szabad áramlása előtt egyre több korlát lesz, tehát ez nem egy olyan trend, amit az Európai Unió képes lenne egymaga megfordítani. Az Egyesült Államok is erre jó példa. Kínában is természetesen egy ilyen kettős gazdasági stratégia, mert egyfelől a világba való integrációt továbbra is fontosnak tartja, másfelől pedig azért a belső piacnak a védelmét és a saját hazai nagyvállalatoknak a kitermelését szintén szem előtt tartja. Tehát a biztonság és a gazdasági profit intervallumon belül születnek majd meg a jövőben ezek a döntések. Az Európai Unió önmagában kicsi szereplő ahhoz, hogy ez a szerbe tudjon menni, el kell fogadni a változást. Én azt gondolom, hogy egyébként ez nem ördögtől való, és nem is teljesen idegen az európai elittől a Draghi jelentés, amelyet egy hónappal ezelőtt látott napvilágot, szintén erre hívja fel a figyelmet, hogy az a szabályrendszer, amelyben az Európai Unió kialakult, és amelyet normaként tekintett lényegében szétesik, és ahhoz, hogy tudjunk versenyezni, ez új módszerekre van szükség.